Hát testvérek, nagyon nagy öröm van a szívemben, hogy itt vagyunk most a templomban, és együtt ünnepelhetjük a reformáció ünnepét. Kicsin gyülekezetek vagyunk. Mi is kevesen vagyunk, egy kicsi gyülekezet, Philadelphia Evangélikus Gyülekezetnek a kisvárdai kis csoportja, akkor a Metes gyülekezet is egy kicsi gyülekezet, és a kicsik találkozása most ez a mai alkalom. Nekünk itt ezen a héten három alkalmunk volt a reformációhoz kapcsolódóan. Az első alkalommal Luther Márton életéről, munkásságáról volt egy előadásunk, akkor utána megnéztük a Luther filmet, és ma pedig reformáció ünnepén reformációi istentiszteletet tartunk, és köszönjük, hogy a testvérek eljöttek. Lelkész úr keresett meg engem, hogy hívna szolgálni a medkápolnába, és mondtam, hogy hú, mi már elkezdtük ezt hirdetni és tervezni, hogy nekünk ma istentiszteletünk van, úgyhogy így sajnos én nem tudom elfogadni a meghívást oda szolgálni, de mi lenne, hogyha megfordítanánk a dolgot, és akkor szeretettel hívunk benneteket, testvérek, és hát örülök neki, hogy ezt a tulajdonképpen Isten által szervezve így alakult ez a mai napunk, hogy itt lehetünk. Nekem az a reménységem, hogy Istennek van üzenete számunkra. Az én szívemre helyezett egy nagyon fontos üzenetet, amiből én nagyon sokat épültem, és bízom abban, hogy a testvérek is ezen keresztül az Istentől fognak kapni olyan üzenetet, ami személy szerint is, és a gyülekezetnek is szólhat. Úgy gondoltuk végig az Isten tiszteletet, hogy nekünk ez most az evangélikus, hagyományos liturgiai Isten tiszteletünk, tehát ahogy vasárnapi Isten tiszteletünk szokott lenni, de annyi különbséggel, hogy énekekben próbáltunk egy kicsit arra figyelni, hogy mi lehet az, amit mások is ismerhetnek, és nekünk többször volt közös allianszos alkalmunk, és az egyik ének, amit azokon az allianszos alkalmakon énekeltünk, az az Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat ének volt, ami egy ifjúsági ének egyébként, úgyhogy ezt választottuk kezdő éneknek, és reménységem az, hogy az énekekbe is majd együtt be tudunk kapcsolódni. Úgyhogy így köszöntök most mindenkit szeretettel ezen a mai Isten tiszteleten, reformáció ünnepének az igéivel, ami az első korintusi levél 3. fejezetének 11. verséből így hangzik: más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. És a Zsoltárok könyvéből a 46. fejezet 2. verse: Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Hát legyen személyes hitvallásunk ez, hogy Jézus Krisztus az egyetlen alap, és legyen személyes megtapasztalásunk az, hogy az Isten a mi egyetlen segítőnk, és az igen biztos segítőnk a nyomorúságban, és legyen Isten áldása mai alkalmunkon. A kezdő énekünk, tehát az Zarándok ének 4. számú éneke, ami így kezdődik: Induljunk, érkezünk, adj nekünk társakat.
Thank you.
A bevezető oltári szolgálat során az Eke énekeskönyv 322-es énekét fogjuk énekelni, ami úgy kezdődik, hogy mélyen meghajlok én színed előtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul a föld, ha hegyek rendülnek meg a tenger mélyén. A seregek ura velünk van. Jákób Istene, a mi várunk. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, elfogadtam kegyelmedet és sokféle ajándékodat, de nem teremtem a hit és az engedelmesség, a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vess el engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. imádkozzunk. Urunk, Te megígérted, hogy ha ketten vagy hárman egyetértéssel hívják segítségül nevedet, megadod azt, amit kérnek. Hallgass meg most kérésünket. Ajándékozz meg minket igazságod ismeretével a jelen világban, és adj örök életet az eljövendőben, hogy mindenkor dicsérjünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban felolvasásul rendeltek reformáció ünnepére, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 5. fejezetében, az első 12 versben, a következőképpen, kérem, hogy felállva hallgassuk az igét. Tehát Máté evangéliumából olvasom, az 5. fejezet első versétől. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. Az ige hirdetésre készülve az evangélikus énekeskönyv 254-es számú énekét fogjuk énekelni, ez az Erős vár a mi Istenünk kezdetű ének. Azért ezt az éneket választottam főéneknek, mert az ige hirdetésre kijelölt alapige a 46. Zsoltár, és Luther Márton a 46. Zsoltárnak az alapján írta meg ezt az éneket. Ezt egyébként az evangélikus egyházban a himnuszunként is szoktuk számon tartani, tehát amikor ilyen ünnepi alkalmakon énekeljük, akkor úgy szoktuk énekelni, hogy az első verset felállva, a többi verset pedig ülve, de most én azt javaslom a testvéreknek, hogy ezt most nem mint himnuszt énekeljük az Isten tiszteleten, hanem mint egy olyan éneket, amivel ráhangolódunk már az ige hirdetésnek az alapigéjére, ezért ülve maradjunk mindegyik verszak alatt, így énekeljük, és akkor így fogadjuk el aztán, hogy mit akar Isten a szívünkre helyezni a Zsoltáron keresztül. Tehát így énekeljük akkor az Erős vár a mi Istenünk kezdetű éneket. Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét a 46. Zsoltárból, a 46. Zsoltár második versétől a 12. versig a következőképpen, helyünkről felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene, a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld, a seregek ura velünk van, Jákób Istene, a mi várunk. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, azért nem mentem fel a szószékre, mert szeretném ezt a mostani prédikációt egy kicsit interaktívra venni, és hogy közel legyek a testvérekhez, hogy tudjunk ennek az igének a lényegéről, illetve ennek az ünnepnek a jelentőségéről egy kicsit együtt is gondolkodni. Ugye, hogy hívják azt az ünnepet, amire ma összegyűltünk? Reformáció ünnepe. Mit jelent az, hogy reformáció? Tudja valaki, hogy mit jelent ez a szó? Megerősödés, megújulás. Így van. Tehát megerősödés, megújulás, ugye reformáció, tehát ez a visszaformálódás, tehát az a fajta megújulás, amikor az az ember, aki deformáláson ment keresztül, vagy nem csak ember, hanem közösség, akár egy ház is, az ezen a deformáláson fennakadjon, észrevegye azt, hogy valami nem stimmel, és reformálódjon, azaz visszaformálódjon, visszatérjen ahhoz, amilyen az eredeti volt. Ez reformáció, megújulásnak az ünnepe. Ha egyháztörténeti eseményre gondolunk, akkor hova tudjuk ezt elhelyezni az idővonalon? Hányos évekhez kell visszanyúlnunk, ha reformáció ünnepét akarjuk ünnepelni, és dátumot akarunk mondani? 500 évvel ezelőtt körülbelül, 1500, tehát akkor 1525, mert ma ugye 2025 van, és ha 500 évet visszaszámolunk, akkor 1525-re megyünk vissza?
Igen.
Nem? Kicsit, 1517 a pontos év, és az utána következő események, tehát ilyen szempontból igaz, hogy tulajdonképpen a 20-as éveknek az eseményei is beletartoznak, de miért október 31-én ünnepeljük a reformációt? Ezt tudja el valaki? Bárfondot hátul.
Akkor szereztek el a 95 tétel után.
Így van. Luther Márton a 95 tételét 1517. október 31-én szegezte ki a Wittenbergi vártemplom kapujára. Na akkor, ki az a Luther Márton? Aki szegezte a tételeit. Nyilván írta is a tételeit, hogyha volt mit kiszegeznie. Ki volt ez a Luther Márton akkor, akinek kipattant a gondolataiból, hogy írni kellene 95 tételt? Egy szerzetes volt. Melyik egyházhoz tartozott? Na most melyik egyházhoz? római katolikusság, a pápa vezette római katolikus egyházhoz tartozott, mert volt akkor más egyház is?
De nem.
Ortodoxat volt, tehát a keleti egyház már volt, tehát a katolikus egyházon belül volt azért két tábor, de a Róma vezette, római katolikus egyház volt a domináns, és annak az egyháznak volt a tagja Luther Máton. De ő nem egyszerűen egy egyháztag volt, hanem mi ez az ágoston, amit emlegettetek? Az egy szerzetes rend volt, tehát ő egy szerzetes rendhez tartozott, ugye kik azok a szerzetesek? Akik letettek egy fogadalmat, és valami olyan céllal, hogy szeretnék az Istennel való kapcsolatukat, a szolgálatot jobban megélni, azért kerültek be egy szerzetes rendbe. Ennek azért voltak vadhajtásai is, nem biztos, hogy mindenki azért ment el egy szerzetes rendbe, szerzetesnek, mert tényleg ezt akarta, de eredetileg ez volt a célja. Na, Luther Márton eredetileg egy ágoston rendi szerzetes volt, egy olyan ember, aki nagyon komolyan vette, egy vihar élmény hatására lett egyébként szerzetes, amikor megfogadta az Istennek, hogyha túléli azt a vihart, akkor szerzetes lesz. Nagyon komolyan vette, kereste az Istent, nagyon sok mindent látott az egyházban, küldték őt tanulni is, egyetemre, teológiát is tanult, már tanítania is kellett. Na és ez a Luther Márton, amikor mivel találkozott? És kezdett el gondolkodni azon, hogy valami nem stimmel. Az már ugye a vadhajtás volt, a Bibliával találkozott, amikor a Bibliával találkozott, akkor rájött arra, hogy amit az egyház tanít, az sok ponton nem egyezik a Bibliával, és elkezdte ezeket hirdetni, tanítani az embereket. Na, két dolgot, és akkor a búcsúcél, vagy a 95 tétel megírásának az oka meg mi volt? A búcsú céduláknak a gyakorlata. Tudjuk-e, hogy az mi volt? Pénzért lehetett venni mit?
Feloldozás
a? Nem a bűn alól, a vezetés alól. Tehát ugye kiosztotta a katolikus egyház, hogy a bűnökért hogyan kell vezekelni, és ugye tanítja a katolikus egyház a purgatóriumot, a tisztító tüzet, az nincs benne a Bibliában, de az egyházi tanításban benne van, és ezek a búcsú cédulák, ezek azt jelentették, hogy azt mondta az egyház, hogyha fizetsz, és megveszed a cédulát, akkor kevesebb ideig kell szenvedned, vezekelned a bűneidének kiszabott büntetést a tisztító tűzben. És ugye szembesült azzal Luther, hogy de hát ilyen nincs a Bibliában egyrészt, másrészt mi az, hogy pénzért adjuk? Hát ezek olyan dolgok az Istennel való kapcsolat, hogy az nem pénzért kellene, hanem hát akkor szeretetből meg irgalomból a szenvedő lelkekért, mert hát ő prédikált a templomban is, és látta, hogy az emberek lelkére ilyen borzasztó hatással van ez, hogy nem veszik komolyan. Mikor hívta őket gyónni, hogy gyertek, mondták, hogy itt a cédula, megvettem, rendben vagyok is. De hát ez borzasztó, ez nem jó. És ezért írta meg a 95 tételét. Tehát akkor visszatérve ide, hogy a reformáció mit jelent? Megújulás, visszatérés a deformációból az eredeti alapokra. Mi az eredeti? Hol találjuk az eredetit, amit az egyháznak hirdetik el? A Bibliában. Mi volt a jellemző az egyházban, illetve ma is azért a katolikus egyházban, mi a két hangsúlyos tekintély? A Biblia és a Szent Hagyomány. Szent Hagyomány. A tanítóknak, zsinatoknak, pápáknak a tanítása. Mire döbbent rá Luther? És aztán az ő nyomán nagyon sokan, a mai evangéliumi kereszténységben is nagyon sokan ugyanezt látják, hogy mit nem szabad egy szintre helyezni? A Bibliát és az egyházi embereknek a kijelentéseit. Mert nincsenek ugyanazon a szinten. Mert az ember akármennyire elhívott szolgálja az Úristennek, bűnös ember, és tévedhet, de az Isten igéje soha nem téved. Tehát mit tett Luther Márton? Azt hangsúlyozta, hogy minek kell a középpontban lennie? A Biblián, az Isten igéje, mindent visz. És mindenkit felül kell vizsgálni, amit tanítunk, hogy az benne van-e, egyezik-e a Biblia tanításával. Na ez az egyik legfontosabb üzenete a reformációnak. És miért kell nekünk ma reformációt ünnepelni? Miért kell nekünk Lutherről beszélni? Vagy miért beszélek én most nem egy evangélikus gyülekezetbe, hanem egy vegyes gyülekezetbe Luther Mátorról? Nem azért, mert én most itt mindenkit evangélikussal akarok áttéríteni, dehogy is, hanem azért, mert amit Luther akkor csinált, és aztán az önnyomát nagyon sokan hirdettek, az a mai kereszténységnek is a legfontosabb dolog, hogy a Biblia legyen a középpontban. És hogy tessék megvizsgálni a tanításokat, a lelkészeknek, a püspököknek, a mindenféle vezetőknek a tanítását, hogy tényleg egyezik-e azzal, amit a Biblia tanít? Ha nem, akkor azt kell mondani, hogy bocsi, annak mi nem engedelmeskedünk, de az Isten igénye legyen a legfőbb mérce. Tehát az egyik legfontosabb dolog, ami miatt nekünk reformációt ünnepelünk, vagy kell ünnepelnünk, hogy a Bibliát hangsúlyozottan újra a középpontba helyezzük. De aztán a másik dolog, ami tulajdonképpen ebből ezen alapul, vagy emiatt kell a Bibliát látni, hogy kinek kell a középpontban lennie? Kinek? Jézus Krisztusnak. És neki is mint? Megfeszítettnek. Tehát ott a kereszt. Ha lapozol egyet, akkor van egy kép, ez egy korabeli kép Luther Mátorról, amint éppen prédikál a templomban. Nem sokkal a halála után készült egyébként ez a kép, de olyan készítette, aki jelen volt az ő Isten tiszteletei. Mi látszik ezen a képen? Luthernek a küldetése, hogy mire mutat? Krisztusra megfeszítette, ő van középen. A gyülekezet hova néz? Krisztusra, a megfeszítettre, aki ott van középen. Nem az ige hirdetőt nézi, nem őt ámulja, bámulja, dicsőíti, hanem Jézus Krisztus, a megfeszítettre, aki ott van középen. Miért fontos ez? Hát azért, megint csak, mit mondta? Reformáció, annak az a lényege, hogy a deformációból visszataláljon az ember az igazi középpontba. Mi volt a deformáció akkoriban? Nem Krisztus volt a középpontban? A hit, hogy higgyünk Jézusban? 500 évvel ezelőtt nem ez volt a hangsúlyos? Nem. Fontos volt Jézus is, de más is fontos volt. Tudja valaki, hogy mi? Mi? Azt mondtuk az előbb, de a cselekedetek, a cselekedeteink, a jó cselekedeteink, az érdemeink. Tehát azt tanította az egyház, a római katolikus teológiának ez egy alaptétele, hogy Jézus érdemei és az ember érdemei adódnak össze, és együtt kellene ahhoz, hogy milyen legyen az embernek üdvössége. Üdvössége. És Luther, amikor elkezdte olvasni a Bibliát, akkor mit talált benne? Azt találta, hogy egyedül hit által van üdvösségünk. Hogy mit érnek az én jó cselekedeteim? Semmit. Az nem azt jelenti, hogy ne legyenek jó cselekedeteim, mert kell, hogy legyen gyümölcse az én hívő életemnek, hogy látszódjon rajta, de az, amit én itt jó cselekedetet teszek a földi életben, az könnyű, semmit nem számít azon a mérlegen, ami az Isten ítélő széke előtt lesz. Ott egyedül kinek a cselekedete számít? Jézus Krisztusnak a cselekedete. És az hogy lesz az enyém? Ha hittel befogadom őt a szívembe. Ha hiszek benne, üdvösségem van. És felejtsem el azt, hogy majd az én jó cselekedeteimmel kiérdemlem az Istennek a kegyelmét. Szóval reformáció, miért fontos? Hogyha deformációval visszataláljuk az ember ahhoz az alaphoz, ami a legfontosabb, az igaz, és ami az üdvösségre vezet. Ezért ünnepeljük a reformáció. És ez minden kornak, minden generációnak ezt a küzdelmet meg kell vívnia, hogy tegyen mérlegre. Meg nekünk is, nehogy valaki azt higgye, hogy az én öregapám presbiter volt, meg lelkész volt, meg ez volt, az volt, akkor innentől kezdve én már üdvözülök. Mert nekem meg kell találnom azt az utat, amin Krisztus meg tudja ragadni az én szívemet. Nincsen unokái az Istennek, gyermekei vannak, és az minden generációnak ezt az utat be kell járnia, és azt is, hogy mérlegre teszi, hogy tényleg Krisztus van-e a középpontban, és tényleg az ige alapján tájékozódom-e. Na és ezek után, ugye mi volt Luther korában? Hát azért nem volt egyszerű az ő élete, mert nagyon sok támadás érte ezért. Ugye meg is akarták ölni, kiadtak rá átkokat is, mindenfélét. Tehát nagyon nagy veszélyben volt, nagyon sok minden nyomorította az ő életét, de egy dologban biztos volt, hogy a szíve Krisztusé, és hogy igazából a legjobb helyen van az ő élete, az Isten kezében. És ebben az időszakban neki a 46. Zsoltár, amikor nyomorúságos és félelmetes helyzetekben volt, akkor nagyon sokszor erőt adott. És azért írta ezt az éneket, amit énekeltünk az előbb, mert erőt merített ebből. Sokszor volt, hogy a legjobb barátjának, Melanchthon Fülöpnek hívták a legjobb barátját, aki professzortársa volt az egyetemen, mondta neki, hogy Fülöp barátom, gyere énekeljünk. És énekelték az Erős Vár a mi Istenünk kezdetű éneket. Hogy se az ördög, se a pokol, se nem rettente, hiszen erős várunk nekünk az Isten. És ami üzenetet én ennek a Zsoltárnak az alapján szeretnék a testvérek előtt megfogalmazni, az egyrészt azzal kapcsolatos, hogy Luther életéből mit látunk, és hogy kapcsolódik ez a mi életünkhöz. Ha megismerjük Luther életét, akkor az egyik nagyon fontos szó, ami kapcsolódik az ő életéhez, az a félelem volt. A félelem. És mielőtt valaki azt hiszi, hogy ja persze, hát szerencsétlen, ha a félvilággal szemben ment, akkor nem csoda, hogy ott volt a félelem. Nem akkor jelent meg az életében a félelem, amikor elindult a reformáció és magával alakította a pápaságot. A félelem már hamarabb ott volt az életében. Tudja valaki, hogy mikor kezdett el rettegni? És mitől kezdett el rettegni? Így van. Az Istentől kezdett el rettegni. Az volt az első. Mert szembesült azzal, hogy ő bűnös ember. Hogy ő nem tud megfelelni annak az elvárásnak, hogy ne kövessen el bűnöket, hogy elegendő legyen a jó cselekedete, a vezeklése, nem tudom én micsoda. És ő milyennek látta az Isten? Egy ítélőbírónak. Aki azt keresi, hogy büntesse meg az embert a bűneiért. És azt keresi, hogy vetheti pokolra az embert. És rettegett az Istentől. A legnagyobb félelem ez, amikor valaki az Istentől fél. És mikor fél az ember az Istentől? A tudatában van a bűneinek, de Isten még nem ismeri igazán, csak annyit tud, hogy lesz majd egyszer elszámolás a bűnök miatt. Ez az egyik fajta félelem. Aztán a másik. Luthernek ott volt a félelem az emberektől. Ugye magára haragította a félvilágot. Magára haragította a katolikus egyházat, meg magára haragította a császárt is, a világi méltóságokat. 1521-ben, fél éven belül, 2 darab átkot sikerült begyűjtenie. Januárban kiadták rá az egyházi átkot, amiben pecsétes papíron leírta a pápa, hogy kidobja az egyházból, és ezért, mivel nem lesz benne az egyházban, ezért ő pokolra fog jutni. Ez pecsétes papír volt róla. Ez azért egy elég félelmetes dolog volt, nem? De Luther tudta, hogy nem a pápa rendelkezik az ő üdvössége felől, hanem Krisztus. És egyházon kívül lehet üdvözülni, de Krisztuson kívül soha. Aztán a másik félelmetes dolog, amikor az emberektől kimondták rá a birodalmi átkot is. Ami tulajdonképpen azt mondta, hogy a császár, hogy céltáblát raknak a mellkasára. Bárki szabadon megölhette. Sőt, ki volt adva, hogy ha valaki leadja Lutert, akkor még jutalmat is kaphat érte. Gyakorlatilag semmi esélye nem volt ilyen körülmények között, hogy életben marad. De az Isten mégis vigyázott rá és megmentette. Félhetett Luther emberektől? Hát bizony, a félelem ott volt az életében. Aztán ott volt a harmadik, a körülményektől. Mennyi olyan dolog történt? Például az egyik. 1527-ben volt egy nagy pestis járvány Németországban. Ez volt az az év, amikor megírta az Erős Vár a Mi Istenünk kezdetű éneket. Amikor pestis járvány volt Wittenbergben, az egész egyetem elmenekült, a professzortársai mindenki Jénába mentek. Ő ott maradt, mert azt mondta, hogy nekem itt van a helyem, és felelős vagyok azokért, akik itt vannak. Nem menekült el, pedig a pestisbe hány ember belehalt. Meg azokban a hónapokban jött a hír, hogy az egyik kedves barátját élve megégették. Azért, mert a reformáció tanait hirdette. És mennyi minden volt még. Olyan körülmény, ami félelmetes volt. Tehát rettegett Luther. Ott volt a szívében a félelem a bűnei miatt, amíg nem ismerte meg igazán az Istent. Ott volt benne a félelem az emberek miatt, mert konkrétan életveszélyben volt, és ott lehetett benne a félelem nagyon sokszor, nagyon sokféle élethelyzetben, amiben akár az életét is elveszíthette. És hova menekült ezekben a helyzetekben? Hát az Istenhez. És azt mondta, hogy erős várunk nekünk az Isten. És énekelte ezt a barátjával együtt. Mert azt mondta, hogy nekem nincsen más bizonyosságom, nincs más, ahol békességre találok, nincs más, ahol védelmet találok, csak az Istennél, aki nekem erős váram. És mi ebből az üzenet nekünk? Hát testvérek, engem az ütött szíven, hogy tulajdonképpen ugyanezeken a területeken vannak a mi félelmeink is, nem? Ugyanezeken a területeken, jó ránk birodalmi ákokat nem mondanak ki, de ugyanez a három terület az, ami a mi életünket nyomorgatja, és hogyha ezen a három területen mi nem mondjuk azt, hogy nekünk erős várunk és menedékünk az Isten, és csak nála van segítség, akkor esélyünk sincs átvészelni ezt. Mert ott az első terület a bűneink. Mi mindent követünk el. Hogyha őszintén megállunk az Isten előtt, és belenézünk a tükörbe, az Isten igényének a tükrébe, akkor mennyi mindent látunk meg, nem csak a cselekedeteibe, nem csak azokba a dolgokba, amiket mások is látnak és szenvednek miatta, hanem amik ott vannak a gondolatainkban. Tisztátalanságok, irigységek, rossz indulat a másik ellen. Mennyi minden van ott bennünk, a szívünkben, az érzéseinkben, a terveinkben. Mennyi bűnnel van bemocskolódva az életünk. És hogyha ezek vannak, és tudatosul bennünk, hogy ezekért a bűnökért el kell számolni az Isten előtt, akkor testvérek, ez egy nagyon félelmetes dolog. Annak, aki nem tudja, hogy erős várom nekem az Isten, és oltalmam nekem a megfeszített Krisztus. Aki ezt nem tudja, annak vége. De aki tudja, az átélheti azt, hogy van a számomra bűnbocsánat, mert Krisztus megfizette értem az ára. Az átélheti azt, hogy van szabadság, hogy élhetek szabadon, az Istentől kapott új életnek a szabadságában. És ez micsoda kegyelem, hogy nem kell félnem az Istentől, mert szeret engem az Isten. Szóval ez az első üzenet. És testvérek, én ezt szeretném mindenkinek a szívére helyezni, hogy vedd észre a bűneidet, és amikor észreveszed és megbánod, menj oda Krisztushoz, és kérd tőle a bűnbocsánatot és az új életet. És akkor szabad leszel. Aztán ott a másik terület, az emberek miatt mennyi nyomorúságunk van. Mennyi nyomorúságunk van a másik ember miatt? Azért, mert azt tette velem, azért, mert ezt nem tette meg, értem, azért, mert így beszélt velem, azért, mert ezt nem látta meg, azért, mert konkrétan kárt okozott az életemben, és lehetne sorolni, mennyi nyomorúságunk van. Lelkészként, lelki gondozóként a legtöbb beszélgetés, amiben részem van, az az, hogy jön valaki, és sorolja az alávaló gazember XY-oknak a dolgát, amit vele tett. Mindannyian így vagyunk ezzel. Egész sereg van, akinek a bűne miatt én szenvedek, és ezt el tudjuk mondani. Aztán, hogy miben van igazam, meg miben nincs, az egy másik dolog. De így éljük meg. De mit teszünk ilyenkor? Hogyha nyomorúságot élünk meg, és a másikat látjuk ebben, hogy ő az okozója. Hát csak akkor van ebből a nyomorult helyzetből kilábalás, ha az Istenhez megyek oda. És nem embereknél keresek segítséget. Meg nem átkozódom, meg nem tudom én mit csinálok. Hanem az Istenhez megyek oda ebben a szorongatott helyzetemben, és az ő segítségét kérem. Luther nagyon szorongatott helyzetben volt, nagyon sokak miatt. És mit csinált? Az Istenhez ment. Rábízta az ő ügyét, és tőle kért védelmet is a gonosz ellen. És aztán a harmadik a körülmények. Betegség. Talán ez a leggyakoribb, amivel mi is ki vagyunk téve. Ha nem is pestis járvány. De járványok, betegségek, gyógyíthatatlan dolgok, amik jönnek, amiknél az ember esélye sincs. Hova tud menekülni? Hát csak az Istenhez. Csak az Istentől kérheti a segítséget. Csak rábízhatja az ügyét. Csak tőle fogadhatja el. Azt is, hogyha nem gyógyítja meg az Isten. Mert Luther, amikor ott maradt a pestis járvány idején Wittenbergbe, ő tudta, hogy túl fogja élni. Dehogy is? Ő nem tudta, hogy túl fogja élni. Ő azt tudta, hogy itt neki helyt kell állnia. Mert neki itt van feladata azok felé, az emberek közé, felé, akik közé az Isten helyezte őt. És ő nem mehet el. És rábízta a betegséget, a járványt, a mindent az Istenre. És kérte az ő védelmét. És az Isten megadta ezt neki. És mi se tehetünk más, testvére. Ha bármelyikünknek, bármilyen van, akár a saját életükben, akár a szeretteink életében, nem tehetek más, mint kérem az Istent, hogy legyen körül engem oltalmazó szeretetével, védelmével. És megtapasztalhatjuk ezt. Szóval oltalmunk és erősségünk az Isten. Mit mondott Luther a 46. Zsoltár alapján? Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. És aztán még egy mondat, amit végén szeretnék kiemelni, és ezzel zárni a prédikációt. Ugye a 46. Zsoltárnak az a vége, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ezt mondja az Isten. Csendesedjetek el. Olyan nehéz elcsendesedni, nem? Annyi a zűrzavar. Annyi a békétlenség. Annyi minden van. Nem csak körülöttünk, bennünk is. Hányszor mondjuk azt, hogy a saját gondolataimat nem hallom, mert olyan zűrzavar van a fejembe. Mert zakatol minden. Bennem és körülöttem. És azt mondja a Zsoltáros, csendesedj el. Csendesedj el. Mert akkor fogod megtudni, hogy ki az Isten, ha elcsendesedsz. A zajban, a zűrzavarban nem fogod hallani az ő szavát. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. És a félelmeid vannak, testvérem, nyomorúságaid vannak, Csendesedj el. Ne háborogj. Ne panaszkodj. Ne sajnáltasd magad. Csendesedj el. Menj oda az Istenhez. És kérdezd meg, hogy mi az ő szava a te számodra. És ha elcsendesedsz, és oda lépsz az ő igényéhez, és kinyitod a Bibliát, akkor Isten elkezd beszélni. És erre van neked is szükséged, és nekem is erre van szükségem. Hogy megszólaljon Isten. És elmondja azt, amit ő fontosnak tart. A legfontosabbat, hogy mindennek a célja, hogy neked örök életed legyen. És ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor örök életed van. És az is, hogy ő mindent kézben tart. Ő az Isten. Ő mindenek ura. Még akkor is, hogyha a körülmények azt mutatják, mint hogyha Istennek nem lenne beleszólás a dolgokba. De végső soron az ő kezében van a hatalom, menjen és földön. Ha el tudsz csendesedni, de tényleg el tudsz csendesedni, akkor ezt érted meg. És akkor tudsz békességre találni. És Luther ezt megtalálta, ezt a békességet. És nagyon sokan megtaláltuk ezt a békességet. Mert az Isten ezt szeretné átadni. És ebben szeretne megerősíteni. És akár, hogyha megvolt ez a békesség, de már elveszítetted, mert ezen a téren volt valami deformáció az életedben, akkor ebben is meg tud az Isten reformálni, újítani, hogy újra átéld, hogy egyedül az Isten számít. És egyedül az számít, hogy vele legyél kapcsolatban. Amen. Imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm neked ezt a Zsoltárt, és köszönöm neked ezt az éneket, amit adtál, Luther énekét. És köszönöm neked azt, hogy a reformáció nem egy távoli egyháztörténeti esemény, hanem olyan üzenet, amire ma is mindegyikünknek és minden egyháznak szüksége van. Kérlek, Uram, hogy újíts meg minket. Amen. És akkor most a záró imádság előtt lelkész úrral fogunk majd imádkozni. Énekeljük az Eke énekes könyvből a Fölbaráti kezdetű éneket, ami az Eke énekes könyv 150-es számú éneke. Végig énekeljük ezt az éneket, és akkor utána imádkozunk együtt.
Kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Irgalmas Jézusunk, köszönjük neked, hogy megtartottál bennünket az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben. Hálásak vagyunk ezért. Hálásak vagyunk az együtt eltöltött óráért, ezért a csendért, hogy téged elhívhattunk most magunkhoz, hogy megszenteld és megáld ezt az alkalmat. Köszönjük neked. Köszönjük, hogyha segítségedhez kiáltunk, hozzád kiáltunk, akkor reménykedhetünk abban, hogy te megmentesz bennünket. Úgy kiáltunk hozzád, ahogy kiáltottak már hozzád az ősök is, 500 évvel ezelőtt, ahogy kiáltott hozzád Luther Márton is, amikor keresett téged az irgalmas Krisztust, keresünk mi is téged. Keresünk téged, irgalmas Krisztusunk, akkor, amikor látjuk-e világban dúló háborúkat, amikor látjuk, hogy testvérnépek testvérnépekre támadnak. Irgalmaz nekik Istenünk, és irgalmaz nekünk, hogy soha ne az elidegenedés vezérelje a mi szívünket, hanem az egymáshoz tartozás. Így könyörgünk a szomszédos ukrán és orosz népekért, szláv testvérnépekért, ahogyan könyörgünk az arab világért, az arab testvérekért és a zsidókért, akik oly sokszor egymás vérét ontják, irgalmaz nekik. De Urunk Istenünk, nem csak így módon nyilvánul meg a kegyetlenség a világban, hanem sokkal inkább megnyilvánul a mi gőgös szívünkben, hogy sokszor ám bár hozzászegezhetnénk a mi nehézségeinket, a mi megpróbáltatásainkat, de olykor magunk által akarunk megoldani megoldhatatlan kihívásokat, megoldhatatlan próbatételeket. Bocsáss meg ezt nekünk. Bocsáss meg nekünk azt, amikor úgy érezzük, hogy a mi tetteinkkel, a mi cselekedeteinkkel eleget teszünk az üdvösségért, és megfeledkezünk a te nagy jó irgalmasságodról, hiszen te választottad érettünk a golgotai kereszthalált. Add meg számunkra, Krisztusunk, hogy mindig, minden időkben rászegezzük a mi tekintetünket, hogy a reád, a megfeszített Krisztusra szegezett tekintetünk az elhozhassa a mi üdvösségünket, hogy elcsitíthassa a mi háborgó szívünket. Irgalmaz nekünk, Krisztusunk, és légy velünk. Amen.
Amen. Úr, köszönjük neked, hogy te látod és hallod mindazt, ami a szívünkben, a gondolatainkban, az életünkben van. Te tudod azt, hogy mire van szükségünk személy szerint nekünk, a családunknak, gyülekezetünknek, egyházainknak, és ennek a világnak. Köszönjük neked, hogy rád bízhatunk mindent, és fordulhatunk hozzád, drága mennyei atyánk, azzal az imádsággal, amire az Úr Jézus tanított bennünket, és amelynek szavaival most együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És akkor helyünkről felállva fogadjuk az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és énekeljük a záró énekünket, ami az evangélikus énekeskönyv 232-es számú éneke, Jel kérjük Isten áldott szent lelkét.
Thank you.
hálás a szívem Istennek ezért a mai alkalomért, a találkozásért, és szeretnénk megajándékozni a testvéreket egy igével és egy idézettel. Az idézet a Luther Rózsához kapcsolódik, aminél a középpontban, a szív középpontjában Krisztus keresztje van, tehát az Úr Jézus, és hogy mi van körülötte, ez a kis versike hozzá, kinek szívében Krisztus keresztje, annak tövisek közt is rózsás lesz élete. Reá kéklőn mosolyog az ég, és Krisztus szeretete aranyozza be életét. Hát azt kívánom a testvéreknek, hogy ezt tapasztaljuk meg, és emlékezzünk a Zsoltárra is, amiről hallottunk, az is rajta van ezen a kis könyvjelzőn. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Isten áldását kívánom a testvérek életére, a gyülekezetek életére is, és köszönjük azoknak, akik hoztak felajánlásokat, hogy még maradhatunk együtt itt az Isten tisztelet után. Bátorítok mindenkit, hogy akinek nem kell sietnie haza, az maradjon még egy kicsit, hogy tudjunk egymással még beszélgetni, és így is megéljük a testvéri közösséget. Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk!